Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség most és mindörökké. Urunk, hálásak vagyunk neked ezért a mai délelőttért. Köszönjük, hogy összegyűjtöttél bennünket, köszönjük, hogy sokan döntöttek úgy ezen a mai délelőttön, hogy eljönnek gyülekezetbe, eljönnek Isten tiszteletre, eljönnek igét hallgatni, és nem az a kérdés, számomra nem kérdés az, hogy ki miért jött. Te ezt nagyon jól látod. Te azt is nagyon jól látod, hogy kinek mire van szüksége. De olyan jó tudni, hogy itt lehetünk az ige közelében. Köszönjük, Urunk, hogy ahogy énekeltük ebben a csodálatos énekben, neked van hatalmad megvigasztalni, hiszen a te szavad megvigasztal, letörli könnyeinket, és új örömre hív minket, új reménységet ad. Olyan jó megtapasztalni, látni emberek életében, amit a harmadik verszakban énekelhetünk, hogy te formálsz át kő szívet, hogy hús szívvé legyen. És neked van hatalmad emberi életeket megváltoztatni, átformálni. És Urunk, imádkozunk, hogy ebben a gyülekezetben is munkálkodjál. Munkálkodj ezen a mai alkalmon. Add, hogy meg tudjuk nyitni a szívünket előtted. Talán olyan sok mindennel tele van a fejünk, a szívünk, zsong-bong. De Urunk, azért könyörgünk, hogy csendesítsél most bennünket. És add, hogy a te drága szavad felhevítse a mi szívünket. És add, hogy hozzád igazítva éljük az életünket. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk Mózes első könyvének 28. fejezetében, a 10. verstől a 19. versig a következőképpen. Elindult Jákob Beérsebából, és Hárán felé tartott. Egy olyan helyre ért, ahol eltölthette az éjszakát, mikor a nap lement. Fogott egyet az ott levő kövek közül, azt a feje alá tette, és lefeküdt azon a helyen. És álmot látott. Egy létra volt a földre állítva, amelynek teteje az égig ért, és Isten angyalai jártak azon fel és le. Odafönt pedig az Úr állt, és ezt mondta, én vagyok az Úr, atyádnak, Ábrahámnak istene és Izsáknak istene. Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom és a te utódaidnak. Annyi utódod lesz, mint a föld pora. Terjeszkedni fogsz nyugatra és keletre, északra és délre, és áldást nyer általad meg utódod által a föld minden nemzetsége. Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhová mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony, nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked. Amikor Jákob fölébredt álmából, ezt mondta, bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Félelem fogta el, és így szólt, milyen félelmes ez a hely. Nem más ez, mint Isten háza és a menny kapuja. Reggel fölkelt Jákob, fogta azt a követ, amely a feje alja volt, fölállította szent oszlopként, és olajat öntött a tetejére. Azután elnevezte azt a helyet Bételnek. Azelőtt Lúz volt annak a városnak a neve. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Lehet, hogy ezek a szavak, ezek a mondatok még ennek a három csodálatos, drága gyermeknek a tudatáig nem fog eljutni, de hadd szólítsa meg őket is. Kedves Petra, Méda, kedves Gergő, kedves édesanyák, édesapák, kedves családtagok! Bizonyára sokan ismerjük, vagy többen ismerjük ezt a történetet, és többen ismerhetjük Jákobnak és Ézsaunak a történeteit. Sokan tudjuk, hogy miért hordozta ezt a nevet Jákob, ezt a szót. Nagyon fontos volt a zsidó világban, hogy valahogy a szülésnek, a születésnek a körülményeit hordozza a név, és Jákob azt a nevet kapta, hogy Jákob, ami magyarra fordítva annyit jelent, hogy csaló. Egész életén keresztül kellett hordoznia a csaló bélyegét, egész életét végig kísérte a tette, és a 28. fejezetet megelőző részekben olvashatunk Jákob ezen tetteiről. Most pedig az imént felolvasott szövegben láthatjuk, hogy Jákob kénytelen menekülni. A csalás és megtévesztés után Jákobnak menekülnie kell otthonról, Ézsau haragja elől. Tudjuk, hogy Isten milyen ígéretet tett Rebekának, Jákob és Ézsau édesanyjának, hogy Jákob lesz az ígéret vonalán az az utód, akin keresztül Isten áldása és ígéretei tovább haladnak. Úgy majd a nagyobbik fog szolgálni a kisebbnek. Amikor tudjuk, ismerjük ezt az ígéretet, akkor látjuk azt is, hogy hogyan próbálta meg Jákob a maga erejéből beteljesíteni Isten ígéretét. Hogyan próbálta megragadni a zsákmányként Isten ígéretét. Hogyan adta el Ézsau az első szülöttségi jogát egy tál lencsért, hogyan használta ki Jákob az ő bátyjának fáradt, elesett állapotát, hogyan csalta ki tőle így végül is az első szülöttségi jogot, amit pedig Isten neki ígért. És ő mégis megszerezte és megragadta azt. Aztán az első szülöttségi áldást hogyan szerezte meg csalással és összeesküvéssel, édesanyjával összebeszélve. Hogyan akart minden jót megkaparintani, az égi harmatot, a zsíros földet, a gabonát, a mustot és a népek szolgálatát, ahogyan Izsák áldásában olvashatjuk. És végül mindezek helyett a halál fenyegette őt, menekülnie kellett. Menekülnie kellett, hogy az életét mentse. És hasonló az emberiség helyzete. Úgy gondolom, hogy Jákobnak a története, ez az egész esemény, ami körülötte forog, ez az egész történet nagyon jól bemutatja az emberiségnek az életét, az emberiségnek a helyzetét. Rámutat arra, hogy az ember a bűneset óta tulajdonképpen állandóan menekül, rejtőzködik, hogy mentse az életét. És azóta is az emberiség meg akarja szerezni, meg akarja kaparintani a jót, de Isten nélkül. A gazdagságot, a föld termő erejét, a kőolajat, az ásványi anyagokat, a kincseket, és lehetne sorolni, és mindazt, amit Isten ajándékba adott az embernek, amikor azt olvashatjuk ott a teremtés történetben, Isten azt mondja, hogy mindenem a tied. Sőt, Isten parancsot ad az embernek, Mózes első könyvének első fejezetében, a 26-28. Versben, az úgynevezett kultúrparancsban, Isten azt mondja, szaporodjatok, sokasodjatok, hajtsátok uralmatok alá a földet, uralkodjatok az ég madarain, a tenger halain, és ismerjük az igét. Isten ezzel bízza meg az embert. Istennek hatalmat ad. Isten hatalmat ad az embernek. És milyen döbbenetes, hogy a bűneset óta ezt a hatalmat akarja magához ragadni, de Isten nélkül. Mindaz, amit Isten ajándékba ad az embernek, azt ő el akarja venni, és az ember kezén a bűn által a föld kizsigerléséhez, kizsákmányolásához vezet. Ilyen lesz az, amikor az ember Isten nélkül cselekszik, amikor Isten nélkül tesz valamit, akkor annak menekülés lesz a vége. Ahogy Jákob, úgy mi is ugyanebben a helyzetben vagyunk kénytelenek élni. És lehet, hogy nem ismertük még föl. Lehet, hogy azt mondjuk, hogy ó, hát ez rám nem igaz. Lehet, hogy legyintünk egy nagyot, és azt mondjuk, hogy én nem vagyok Jákob. De az ige alapján hadd mutassak rá, drága testvérem, a te életedre is, mint ahogy az én életemre is Isten rámutatott, hogy Isten nélkül csak menekültem folyamatosan. Addig, amíg Isten nélkül cselekszünk, menekülnünk kell. Menekülni Isten elől, menekülni ember elől, menekülni a bűneink elől, az igazság elől, a leleplezés elől. Mindaddig, amíg ezt az utat választjuk, addig tele lesz az életünk problémákkal, megoldatlan dolgokkal, Isten az áldást oda szeretné nekünk adni, de neki más útja, más terve van. Isten nem úgy gondolkodik, mint mi. Istennek nem az az útja, ami a miénk. Isten nem azokat a módszereket alkalmazza, melyeket mi alkalmaznánk. Milyen csodálatos az az ige, ott olvashatjuk Ézsaiás proféta könyvében, Isten azt mondja, hogy a ti utaitok nem az én utaim, a ti gondolataitok nem az én gondolataim. És éppen ez alapján, a történet alapján mondhatjuk, hogy az Istenek a módszere nem a mi módszerünk. Isten másképpen cselekszik, másképpen munkálkodik. Óriási szakadék van az Isten és az ember között. Az Isten útja és az ember útja között. Az Isten módszere és az ember módszere között. Hát milyen különleges módszer az, csak hogy lássuk meg Istennek a szeretetét. Azt olvashatjuk az igében, hogy Isten felhozza az ő napját jókra és gonoszokra egyaránt. Mi meg milyen módszert alkalmaznánk? Csak a jókra, nem? Csak azokra, akik velünk jót tesznek. Isten meg azt mondja, hogy a jókra is és a gonoszokra is egyaránt. Mert Istennek más a módszere. Istennek más az útja. És mivel ilyen nagy az eltérés, ezért az embernek menekülnie kell. És ez a kiindulási pont. Az ember menekül. Ádám és Éva bűnbeesése óta az ember rejtőzködik, menekül. Hát nem ezt olvassuk Ádám és Éva történetében? Amikor Isten megkérdezi, hogy hol vagy? Ember, hol vagy? Mit csinálsz? És hadd kérdezzem meg, drága testvérek, hol vagy, mit csinálsz? Milyen az életed? Isten szembesíteni szeretne ezzel, ahogy Ádámot is szembesítette, hogy hol vagy, mit csinálsz, mit tettél? És mit csinált Ádám? Elbújt. Elrejtőzködött. Menekült az Isten elől. Mint hogyha Isten elől el lehetne menekülni. Úgy éled az életedet, hogy menekülsz, és nem gondolsz abba bele, hogy Isten elől úgyse tudsz elmenekülni. Azt olvasjuk az igében, csak figyeljük ezeket az igazságokat, és ezért jó, higgyétek el, drága testvérek, ezért jó az Isten igéjére építeni az életet, mert az Isten igéje az igazság. Azt mondja az ige, nincsen olyan dolog, ami napvilágra ne kerülne. Még a magyar közmondásunk is ezt mondja, nem? A hazug embert utólag, hamarabb utolérik, mint a sántakutyát. Nincs olyan dolog, higgyétek el, nincs olyan menekülés, nincs olyan menekülési útvonal, hogy el tudnál menekülni az Isten elől. Jákob azt hitte, el tud menekülni, de hogy tud? Ádám azt hitte, hogy el tud bújni az Isten elől, de hogy tud? Isten szembesíteni akar. Szembesíteni azzal, hogy milyen a te életed. Hogy mennyi rendezetlenség van körülötted. Ahogy Jákobnak is rámutatott, hogy Jákob, nézd már meg. Nézd már meg, amit én ígértem, azt te hogyan akarod elérni. Csalással, hazugsággal, és lehetne sorolni. És Isten azt mondja, hogy ez az út, ez nem az én utam. Az Isten útjai mások. Tudjátok, milyen az Isten útja? Az Isten útja egyenes. És nézd meg, hogy mennyi varga betű van mögötted. Mint ahogy az én életemben is. Tudjátok, mennyi varga betűm volt? És aztán Isten rámutatott arra, hogy az egyenes út a legrövidebb. Az egyenes út. Hát amikor Pál apostol hitre jut, milyen nagy tanítás ez. Nem egy véletlenszerű. Amikor Pál apostol hitre jut, ott a damaszkuszi úton, és elindul, hova megy? Az egyenes utcába. Olvassátok el az apostolok cselekedetének 9. fejezetét, 8-9. Ott van. Az egyenes utcába megy. Mert tudjátok, az Isten útja egyenes. És az Isten útja az olyan, ami A pontból a B pontba a legrövidebb. És én is, meg te is, meg mindannyian, mennyi varga betűt kellett, meg kell megtennünk. Pedig nem kéne, hogy így legyen. Szóval Ádám és Éva is, Káin is, Ábrahám is, Jákob is, és lehetne sorolni meg annyi embert, és lehetne a te nevedet is felsorolni, meg az én nevemet is. Oda lehet bigyeszteni, hogy te is ugyanúgy menekülsz az Isten elől. Mert letértünk az Isten útjáról. Isten nélkül nem vagyunk képesek megszerezni a jót. Nem vagyunk képesek a jót tenni, mert aki menekül, az nem képes józanul gondolkodni. Az el van foglalva azzal, ami elől menekül. Meg kell állni, el kell csendesedni. És ez a csodálatos evangélium ebben az ige szakaszban. Figyeljétek, drága testvérek, Isten megszólal. Gondoljatok abba bele, van valaki, aki szóba áll egy menekülő emberrel. Van valaki, aki szóba áll egy csalóval, egy hazuggal. Mondjuk ki nyugodtan, hogy Jákob nem más, mint egy hazug, egy csaló. Isten adta ezt a nevet ennek az embernek. Isten adta. És Jákob egy csaló. És az evangélium az, hogy Isten megszólal, és Isten beszédbe elegyedik egy ilyen emberrel. Drága gyülekezet, kedves testvérek, nagyjából ismerem ezt a gyülekezetet, de Isten sokkal jobban ismer benneteket. És Isten tudja, hogy kik vagytok, és milyenek vagytok valójában. Ahogy Isten engem is ismer, tudja, hogy milyen ember vagyok valójában. De a legcsodálatosabb dolog az, hogy Isten szóba állt velem is. És higgyétek el, csodálatos dolog az, evangélium az, hogy Isten megszólal és szóba áll veled ma. Mert meg akar szólítani. És nem tudom, hogy mennyi varga betű van mögöttetek, nem tudom, hogy milyen az életetek, nyilván nem is tartozik rám, nem. De hidd el, hogy Isten azért akar megszólítani téged, mert nem akarja, hogy menekülj. Nem azt akarja, hogy menj be te is abba az egyenes utcába. Az Isten útja az egyenes utcán vezet. És ez a csodálatos evangélium, hogy megszólítja a menekülő embert, a csalót, aki egészen addig meg sem szólította Ábrahámnak Istenét. Csak azzal volt elfoglalva, hogy megteremtse magának a jót, megszerezze az elsőszülöttségi jogot, az apai áldást, hogy kikaparja magának a gesztenyét. Hát nem is erős ez nekünk, drága testvérek? Hát nem, ez egész világban, nem ezt látjuk? Mindenki ki akarja magának kaparni a gesztenyét. És ez az Isten most megszólal, beszédbe elegyedik az emberrel, és rámutat a megoldásra. A megoldásra, amely evangélium, mely az út lesz. És tudjátok, ebben az egész történetben mi az evangélium? Egyetlen egy szó. Egyetlen egy szó, ami fókuszpontban van ebben a történetben. Nem Jákob, nem a körülmények, egyetlen egy szó, a létra. Sokan nem értik, hogy hát hogy lehet ebben a történetben egy ilyen mellékkép, mert ugye itt egy álmot lát Jákob, hogy lehet egy mellékkép a legfontosabb, a főszereplő. És higgyétek el, hogy az Ószövetséget, és ezt újra és újra hangsúlyozni kell, hogy az Ószövetséget nem érthetjük meg az Új Szövetség nélkül, de az Új Szövetséget sem tudjuk értelmezni az Ószövetség nélkül. És amikor Jákob álmot lát, akkor Isten ebben a történetben a létrát helyezi a középpontba. A létra kerül a középpontba, amely összeköti a mennyet és a földet, amely megoldás lesz az emberiség, az én számomra és mindannyiunk számára, Jákob számára is, Ábrahám számára is, és lehetne sorolni az embereket, és hadd mondjam el, hogy a te számodra is. A te számodra is ez a létra lesz a megoldás. Na de mi ez a létra? Ezért kell az Új Szövetség is. Ezért van szükségünk az Új Szövetségre. Drága testvérek, ez a létre nem más, mint Jézus Krisztus. És még mielőtt bárki azt mondaná, hogy ez belemagyarázás, hogy az a bizonyos létre, amely Jákob álmában látott, az valóban Jézus, arra Jézus szava is utal, amikor János evangéliumának első fejezetében ezt mondja, idézem az igét. Bizony, mondom néktek, meglátjátok a megnyílt eget és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember fiára. És Jézus erre utal János evangéliumának 14. fejezetében, amikor azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Hogy Jézus lesz a létra.
Hány ilyen történetben láthatjuk, ószövetségi történetben, hogy majd Jézus Krisztus lesz a megoldás. Amikor Ábrahámtól azt kéri Isten, hogy vidd Izsákot, amikor Ábrahámnak a hitét próbára teszi Isten, és Izsákról le kell mondania, akkor abban a történetben is fókuszpontban Jézus Krisztus van. Nem Ábrahám, nem Izsák, nem maga a tett, nem maga a körülmény, hanem Jézus Krisztus van középpontban. Hogy rámutat arra Isten, hogy nem ember lesz a megoldás, hanem Jézus. Ebben a történetben is, amikor Jákobról olvashatunk, akkor nem Jákob lesz a megoldás, hanem az a létra, aki a szakadékot áthidalta az atya és az ember között. Mert higgyék el, higgyétek el, olyan hatalmas szakadék tátong az Isten és az ember között, hogy ember számára az áthidalhatatlan. Ahogy Ábrahám, ahogy Izsák, ahogy Jákob, és lehetne sorolni ezeket az embereket, akik ott voltak a Szentírásban, emberek számára áthidalhatatlan. De ez az evangélium ebben a történetben, hogy van valaki, aki áthidalta ezt a hatalmas szakadékot, ami közted és az Isten között tátong. Ez a létra maga Jézus Krisztus. Jézus Krisztus, és Jézus hidalta át a szakadékot, amit a bűn vert az emberiség is a menny közé. Jézus a mennyet és a földet összekötő létra. Már sok-sok évvel a kereszt előtt megmutatkozott a menny és a föld közötti szoros kapcsolat. És ez a történet is bizonyítja, hogy Isten nem feledkezett meg rólunk, hogy nem vagyunk egyedül, bármi történjék is a földön. Hát Jákobnál is azt olvashatjuk, hogy egyedül volt, hogy menekült, hogy magányos volt, de Illésnél is ugyanezt olvashatjuk, hogy menekült a kármeli események után, menekül Illés, és egy reketje bokor alá fekszik, és menekül, és meg akar halni, és magányos. Drága testvérem, hadd kérdezze meg, hát nem vagy te is ilyen helyzetben, hogy menekülsz, hogy magányos vagy. Még lehet, hogy a házasságodban is elmagányosodtál, lehet, hogy a problémáidban is elmagányosodtál. Hát nem ismersz fel magadra ebben a történetben. És akkor az ige azt mondja, hogy Jézus lesz a megoldás. És pusztuljon el az a hatalom, pusztuljon el az a gyülekezet, pusztuljon el az a templom, pusztuljon el az a prédikátor, az a proféta, aki mást hirdet Jézus Krisztuson kívül. Pusztuljon el. Ezt maga Pál apostol is mondja. Mert nincs más név, amely név előtt mi meghajolhatnánk. Nincs más név, amit mi hirdethetnénk. Egyedül Jézus Krisztus. Nincsen másban bűnbocsánat, és nincsen másban örök élet. Nincsen másban probléma rendezés, bűn rendezés, egyedül Jézus Krisztusban. És ha te eddig másban próbálkoztál, nem mondom, hogy nem baj, de ez így sikerült. De hidd el, hogy neked Jézusra van szükséged. És Isten tette az evangélium, megmutatja Krisztust, rámutat a megoldásra. De hadd mondjam, hogy még ennyi nem elég. Személyes kapcsolatra van szükség. Tudjátok, kevés az, és ezt hadd mondjam őszintén, kevés az, hogyha valaki csak Jézus Krisztusról szóló evangéliumot hallgat. Kevés az. Lehet, hogy itt is sokan vannak, akik már évek, évtizedek óta koptatják a padot. Kevés az, hogyha valaki hallgat Jézus Krisztusról prédikációt. A személyes kapcsolatra van szükség. Hogy eljuss oda, hogy neked élő kapcsolatod van Jézussal. Egy nagyon egyszerű bagatell példával megvilágítva, kevés az, hogyha valaki csak álmodozik egy lányról. Személyes kapcsolatra van szükség. És abból lesz házasság. És abból lesz család. Kevés az, ha valaki ábrándozik arról, hogy legyen megoldás. Ez kevés. Személyes kapcsolatra van szükség. És úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos. És hiába állna a kereszt, hiába lenne a bűnbocsánat, ha nem lenne érvényes személyesen, reál nézve is. Itt a személyes kapcsolatról, a vezetetésről van szó, hogy Isten velem van. És itt vannak a személyes ígéretek és azok beteljesítése, a föld, az utód, az áldások, az oltalom és az együttlét. Ezeket akarta megragadni, zsákmányként megragadni Jákob, de nem lehetett az övé, menekülnie kellett. Isten viszont megígéri, hogy ő meg tudja adni. Isten megígéri, hogyha nem nélküle akarja megkaparintani, hanem vele együtt, akkor az az övé lesz. És ez éppen az alaphelyzetnek az ellentéte. Az alaphelyzet az, hogy mindent elveszítünk, amit meg akarunk ragadni. Ez pedig az, hogy mindent megnyerünk, hogyha Jézus Krisztus személyes megváltunk és úrunk lesz. És végezetül, drága testvérek, az ember menekülése, az Isten személyes megszólítása után most újra az ember kerül középpontba. Mit válaszol Jákob Istennek? Amikor Jákob fölébredt álmából, ezt mondta bizonyára, az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Félelem fogta el. Igen, Jákob válasza Isten félelem volt. A Szent Istennel való találkozás döbbenete az, amit itt olvasunk. Jákob megdöbbent. Ahogyan meg kellett döbbennie Mózesnek is az égő csipkebokornál, Ézsaiásnál is azt olvassuk, amikor látomásában látja az Urat trónon ülve, és rögtön a bűnei jutnak eszébe, vagy gondoljunk Péterre a csodálatos halfogás történetébe, amikor azt mondja, hogy Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. Vagy amikor a százados ott a Golgotán azt mondja bizonyság tételként, hogy bizony, ez az ember Isten fia volt, akkor ott mind-mind döbbenet volt. A drága testvérem, téged nem döbbent meg Jézusnak a kereszt halála? Nem döbbent meg az, hogy érted, történt minden? Nem tudom ennél, és nyilván nem is akarom ennél szájba rágósabban mondani, de érted, történt. Hát ezért hirdetjük az evangéliumot. És ez téged nem döbbent meg, hanem hidegen hagy. Olyan döbbenetes Mózes második könyvében olvashatunk egy történetet, amikor Mózes beszél a fáraóval, figyeljetek erre a mondatra, amikor szívére próbál beszélni Isten Mózesen keresztül a fáraónak, figyeljetek ezekre a mondatokra. Fáraó szíve kemény maradt és nem hallgatott rájuk. A fáraó megfordult, hazament és nem vette szívére a dolgot. Hát drága testvérem, téged nem döbbent meg a Jézus Krisztusról szóló evangélium? Hanem sarkon fordulsz, és mész, és mintha mi se történt volna, nincs változás a te életedben. Nem döbbent meg téged Jézus. Nem döbbent meg téged az, hogy Jézus mit tett, érted? Hogy neki a halálába került az, hogy te éljél. Ez nem döbbent meg. Egy történetet hadd meséljek el, drága testvérek, nem azért, hogy fényezzem magam, hanem egyszerűen azért, mert az én életemben látom a leghitelesebb példákat, ami velem történt meg. Amikor a szakközépiskolába jártam, és már hitre jutott voltam, akkor emlékszem, hogy az osztályom egy fiú osztály volt, nagyon-nagyon rosszak voltunk. Én akkor már hitre jutottként kiléptem a sorból, és nem csináltam azokat a dolgokat, persze előtte ugyanazokat tettem én is. És egy 30-as létszámú osztály közösségben, ahol csak fiúk vannak, azért el tudják képzelni a drága testvérek, hogy mit tettünk mi a tanárokkal. És emlékszem, hogy egy matek óra volt, és a matek órán a matek tanárnak a fegyelmező készsége az meglehetősen alacsony volt. Nehezen tudott fegyelmet tartani, és egyszer egy fiú eltévesztette a célpontot, és egy szendvicssel akarta megdobni az egyik osztálytársát, de eltévesztette a célpontot, és a tanár mellett landolt nem sokkal a táblánál, és szépen csúszott le. És a matek tanár azt mondta, hogy kijön az az ember, aki ezt tette, vagy mindenki egyest kap, és most még dolgozatot is írunk. Eltelik. Minden másodperc perceknek tűnt, Elteltek percek, senki meg sem mozdult. És nem akartam egyes kapni, mert akkor már úgy komolyan vettem azt, hogy a bizonyítványomon is látszódjék, hogy hívő ember vagyok. Nem akartam egyes kapni, nem akartam dolgozatot se írni. És Isten valahogy arra indított engem, hogy föltegyem a kezemet. És föltettem a kezemet, nyilván az osztálytársaim megdöbbentek, mert tudták, hogy mindenki lehetett, csak én nem, és én nem is voltam. Föltettem a kezemet, matek tanárom kézen fogott, és levezetett az igazgatói szobába. És el kellett mesélni a történetet, és én elmondtam őszintén, hogy a matek tanárnő kezében nem volt semmilyen fegyelmező eszköz, ezért nyúlt ahhoz, hogy egyest ad mindenkinek és dolgozatot irat, és én ezt nem szerettem volna, úgyhogy én ezért fölvállaltam ezt. És láttam, hogy az igazgató megdöbbent. Megdöbbent azon, hogy én miért tettem ezt. És ami öröm volt, hogy látva az igazgató azt, hogy én őszintén elmondtam ezeket a dolgokat, nem írtunk dolgozatot, senki nem kapott egyest, és velem se történt semmi. De láttam azt, hogy az osztályt megdöbbentette ez. Láttam azt, hogy az igazgatót megdöbbentette, és a matek tanárt is megdöbbentette. És mi ez ahhoz képest, amit Jézus tett a Golgotai kereszten? És nem döbbent meg téged, hogy Jézus mit tett érted, hogy mit vállalt érted? És befejezésül, drága testvérek, ez az ige, a végén, hogy reggel fölkelt Jákob, fogta azt a követ, amely a feje alja volt, fölállította a szent oszlopként, és olajat öntött a fejére. Ez azt jelenti, hogy megszentelte azt a követ. Elkülönítette. Olyan szép a görög nyelvben ez a szó, ez a hagios. A hagios szót használjuk a szentnek, de ez azt jelenti, hogyha szó szerint szeretném fordítani, hogy elkülönített. Hogy Jákob azt a követ elkülönítette. Pedig az a kő ugyanolyan volt, mint a többi, de elkülönítette Istennek. Felállított a szent oszlopként, olajat öntött rá, és ezzel megszentelte, és elkülönítette az Isten számára. És amikor Jákob ezt tette, és nevet adott, akkor tudjátok, miért tette ezt? Miért adott Bételnek, Bételtenek a helynek? Azért, mert meghatározóvá vált számára az a hely. Nyoma lett annak. És drága testvérem, hadd kérdezzem meg tőled egészen személyesen, van nyoma a te életedben annak, hogy Jézussal találkoztál? Van nyoma? Ahogy Jákob életében is nyoma lett annak, hogy Istennel találkozott, és elnevezte azt a helyet Bételnek, Isten házának. Van nyoma a te életedben annak, hogy találkoztál Istennel? Elkülönített lett számodra? Az a hely. Én emlékszem, sokat beszéltem erről, úgyhogy nem szeretném nagyon húzni az időt, de én emlékszem 1995-ben, amikor Isten megszólított engem, akkor Toalmás számomra egy olyan hely lett, egy olyan hely volt, ami Isten háza, ahol Isten megszólított engem. Egy augusztus 11-i napon, és ez nem fontos, nem a dátum a legfontosabb, hanem az, hogy volt egy pont az életemben, amikor Isten megszólított. Amikor leleplezte a bűneimet, amikor rámutatott arra, hogy ki vagyok és mi vagyok valójában. Drága testvérem, van a te életedben ilyen. És nem azért teszem fel, hogy törvényeskedjek, hanem azért teszem fel ezt a kérdést, hogy szembesítselek, hogy kell egy ilyen helynek lenni. Kell egy olyan pillanatnak lenni az ember életében, amikor minden egy 180 fokos fordulatot vesz, ami volt Pál életében is, ami volt Péter életében is, és ami lehet a te életedben is. Nyoma kell, hogy legyen az Istennel való találkozásnak. Drága testvérem, ha még menekülsz, ha még rejtőzködsz, emberek, bűnök, problémák, vagy éppen Isten elől, engedd, hogy ő megszólítson téged személyesen, engedd, hogy az ígéretet, az áldást ezt neked adja, hogy rámutasson a személyes életedben a létrára, arra Jézusra, akire neked is szükséged van. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk neked azért, hogy te meg szeretnél bennünket szólítani. Kérünk azért, hogy a te szavad felhevítse a mi szívünket, és add Urunk, hogy valóban magunkinak érezzük mindazt, amiről hallhattunk.